A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csaba, napvendége Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. A Moody's felminősítésével zártuk a első műsorrész utolsó perceit, de még szerintem szálljunk egy percet arra is, hogy nemrég az IMD, tehát a svájci IMD 5 helyjel javította a magyar versenyképességen, és két olyan gazdaságpolitikai bizonyítványról beszélünk, amely igazából úgy nem nagyon lehetett számítani, hiszen a válság között vagyunk, tehát ilyenkor nem nagyon lépnek, nem nagyon hoznak verdikteket a különböző intézmények, ez is volt talán meglepő a Moody's-é, holott egyébként ugye ki lehetett logikázni, hiszen náluk voltunk egy fokozottal lentebb, mint a másik két hitelminősítőnél, és itt van még az IMD, ez a versenyképességi rangsor tekintetében ugye a jegybanknak egy... egy versenyképességi csomagja is van, egy javaslat csomagja, mennyiben látjátok visszaigazolva egyébként akár a svájci IMD-nek a minősítését, akár pedig mondjuk más jelzéseket.
Hát persze nagyon fontos, hogy megfogadjuk a tanácsokat, meg lássunk tisztán a tükörben, de én azért picit óvatosan bánok ezekkel a nagy kompozit indexekkel, vagy nagy kompozit indikátorokkal, mint például az IMD, vagy a WEF-nek a versenyképességi, World Economic Forumnak a versenyképességi indexe. Nekünk is van egy versenyképességi indexünk, szeretném hangsúlyozni.
De hát az első kettőre talán jobban figyelnek a piacok, nem?
Hát ki tudja, hogy a Trend FM hallgatói lehet, hogy az MMB indexet forgatják nagyobb szeretettel is többször.
Tehát... arra is kíváncsi vagyunk egyébként, hogy e tekintetben, tehát most van-e valami helyzetértékelés nálatok, de visszatérve a svájci IMD-re nézzük, hogy látod a helyzetet.
Hát szerintem 10 évet mentünk legalább előre, hogyha az elmúlt egy évet vizsgáljuk. A gazdaságnak a szervezése, a digitális átállás, a korszerű munka szervezési elveknek a meghonosodása, a home office-nak az alkalmazása, ezek mind-mind olyan tényezők, amik hát egy hiperugrást, egy hipertérugrást eredményeztek a magyar gazdaságban, és rá voltunk kényszerítve, akár mondjuk a digitális oktatásra, hogy digitálisan fejlett, vagy fejlett készségekkel rendelkező diákok tanuljanak az iskolákban, illetve hogy a vállalatok is rá voltak arra kényszerítve, vagy akár a Magyar Nemzeti Bank is rá volt arra kényszerítve, hogy digitális eszközökkel oldja meg azokat a feladatait, amit eddig hát sok esetben elég analóg módon kontaktmeetingeken keresztül csináltuk meg. Egyik kedvenc példám ezzel kapcsolatban az, hogy fél évente kimentünk az Európai Központi Bankba, hogy elmondjuk különben az inflációs jelentésnek a fő üzeneteit egy 5 perces prezentáció keretében, de valamikor az Európai Központi Bank nagyon szigorú moderátorai azt mondták, hogy próbáljuk meg ezt azért 2 percben elmondani. Tehát, hogy egy nap az ember kiutazott, ott elmondta néha 2 percben, hogy mit gondol a magyar gazdaságról, majd visszautazott, és akkor ennek a percenkénti karbon lábnyoma ennek a prezentációnak, hát szerintem az elképesztően magas volt. És rájöttünk, hogy valahogy ezt mégiscsak meg lehet oldani egy konfkol keretében, vagy egy WebEx meeting keretében, és azért az összességében mégiscsak a hatékonyságnak az emelkedését vetíti előre. Nekünk ebben van egy másik jelentésünk is, ami a termelékenységet vizsgálja nagyon sok dimenzióban.
Hát és a kettő azért összefügg.
Nagyon, így van. Az egyik szerintem az ok, a másik a következmény. Tehát a versenyképesség az, hogy milyen gazdasági, társadalmi, politikai rendszerek működnek egy gazdaságban, és ezek a rendszerek milyen mértékben támogatják a vállalatokat, hogy értéket állítsanak elő. És természetesen a vállalatoknak az értékelőállítása az szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy milyen termelékenyek. Tehát én mindig úgy tudom ezt magamban elképzelni, hogy a versenyképesség, ugye itt ez is egy érdekes kérdés, hogy van területi versenyképesség, meg van vállalati versenyképesség. Persze a vállalati versenyképesség az azt jelenti, hogy milyen költségszinten tud valaki termelni, mennyire jók azok a termékek, szolgáltatások, amit a vállalat nyújt. A területi versenyképesség az meg azt jelenti, hogy egy bizonyos geológiai vagy geopolitikai egységben, mennyire támogatók azok az intézményi környezet, vagy akár a vállalati környezet is, hogy egy adott vállalat hatékonyan és termelékenyen működjön. Tehát azért mondom, hogy a versenyképesség az ok, a termelékenység meg az okozat.
Imént mondtál egy példát az Európai Központi Bankos prezentációkról, termelékenység kapcsán is tudsz mondani egy jó példát?
Hát termelékenység...
Szokták mondani, hogy a holland festő aránya a magyar festőhöz? 5-szor a jó produkál, mint egy magyar átlagos dolgozó, vagy holland? Miért?
Nehéz ügy ez, és nem biztos, hogy a festőknél fogjuk tudni ezt jól megragadni, tehát a szolgáltató szektornak a termelékenysége szerintem az lehet, hogy az, ami legnehezebben mérhető, és talán a leginkább vitára ad okot. Tehát, hogy szerintem egy magyar fodrász nem nyír egy perccel se rosszabb időket, vagy nem nyírja le lassabban az én hajamat, mint hogyha mondjuk Hollandiába megyek egy fodrászhoz. Csendben megjegyzem, még nem voltam életemben Hollandiába fodrásznál, de hogyha van kedves betelefonáló, és van ezzel kapcsolatban élménye, vagy nem tudom, Csaba, neked van-e külföldi fodrász tapasztalatod, tehát a szolgáltató szektor, azt szerintem az pont egy olyan kérdés, ahol egy picit óvatosabb lennék. Nyilván inkább az ipari szektor az, ahol tapintható a termelékenységbeli különbség. Ez a termelékenységi különbséget sem szeretném én csak arra visszavezetni, hogy a magyar emberek nem tudnak olyan hatékonyan vagy olyan sokat dolgozni, de tudnak olyan sokat meg hatékonyan dolgozni. A magyar emberek egyelőre sok esetben bele vannak kényszerítve, az ipari termelésről beszélek, egy olyan termelési fázisba, ahol alapvetően kevés a hozzáadott érték, ami képződik. Hogyha a külföldi működő tőkéről beszélünk, és erről talán beszéltünk is múltkor egy közös konferencián, ahol Csaba, te is ott voltál, tehát hogyha az egész ipari termelési láncot nézzük, akkor az látható, hogy a termelési láncnak az elején, ahol a kutatásfejlesztés, az innováció, a piacoknak a felfedezése történik, és a termelési láncnak a végén, ahol közvetlenül a piaccal vannak már kapcsolatban, a szerviz szolgáltatások történnek, ott nagyon sok hozzáadott érték képződik. És ehhez képest magánál a termelésnél, tehát ahol összeszerelik azt az autót, összerakják azt a, nem tudom, motorbiciklit, ott sok esetben kicsi ez a hozzáadott érték, és ezt a hozzáadott értéket ráadásul alacsony költségű helyekre is szokták allokálni. Pont azért, mert megpróbálnak ott minél többet megspórolni ezek a vállalatok. És hogyha a magyar gazdaság azért ennek a mosoly görbének sajnos ott a közepén helyezkedik el egyelőre, tehát az látható, hogy a termelés az, amire a magyar ipari kapacitások koncentrálnak, és mivel ez a fő tevékenységünk, nem pedig az innováció, a kutatásfejlesztés. Vannak jó példák, tehát hogyha véletlenül valaki ezt hallja, és ő mondja, hogy a saját cégénél nagyon sok kutatásfejlesztés meg innováció van, tehát én most nagy átlagról beszélek. Tehát mivel a magyar termelés szervezés, vagy a gazdaság szerkezet az ezt a helyet foglalja el a termelési láncban, ez egy nagyon fontos tényezője annak, hogy annyi Magyarországon a termelékenység amennyi. Feljebb kell lépni ebbe a termelési láncba, vagy visszább kell egy kicsit lépni, és ez önmagában már különben egy jelentős termelékenységi töbletet eredményezne Magyarországon, és ez szerintem egy olyan fontos tényező, amiről sok esetben keveset beszélünk, és én azt látom, hogy Magyarországon nagyon sok motivált munkavállaló van, és nagyon sok, tehát nagyon jól végezzük a munkánkat. Én, hogyha megkérdezzük különben az Audit vagy a Mercedes-t, hogy elégedettek-e a magyar gyáregységek termelékenységével, hát akkor azt mondják, hogy elképesztően jó munkabírásúak a magyar emberek, de hát vannak arról is különben pletykák, hogy ugyanazt a munkafázist sokkal rövidebb idő alatt megcsinálják Magyarországon, mint mondjuk egy német, vagy akár egy szlovák üzemben. Tehát itt nem arról van szó, hogy a magyar...
Nem vagyunk képesek arra, amit...
Pontosan, sőt, nem az, hogy képesek vagyunk, szerintem nagyon jól teljesítünk. Vannak egyéb tényezők, ami miatt ez a termelékenység úgy alakul, ahogy, de még egyszer mondom, tehát ezen lehet azért, és fontos is javítani.
Apropó, hát a oly sokat emlegetett svájci ranglistán a 42. helyre küzdöttük fel magunkat, és tulajdonképpen a visegrádi mezőnyben is volt a pozíciónk, hiszen már csak Csehország áll előttünk, ezzel együtt persze, mert elég lenne a 42. helyezéssel, hiszen azért az nem egy csúcshelyezés. A jegybankban mi most Magyarországnak a megítélése, hogyha versenyképességi rangsort képzelünk magunk elé, vagy így kell elképzelni ezt is, ami nálatok folyik?
Nagyon hasonló eredményeket látunk különben ebben, ezekben a mutatókban természetesen. Annyi, hogy mi tényleg nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy lehetőleg úgymond statisztikai kemény adatok álljanak rendelkezésre. Klasszikus példa itt a versenyképességi jelentésekkel kapcsolatban, hogy Magyarországon az egyik versenyképességi jelentés, nem mondom meg, hogy melyik szerint, rosszabb az útminőség, meg az infrastruktúra minőség, mint egy fekete afrikai országban. És azért, mert vállalatvezetőket kérdeznek meg, hogy milyen az útminőség, és Magyarországon ugye Közép-Európában lévő elég jó úthálózat miatt sokat szomorkodnak a vállalatvezetők.
Tehát arra utalsz, hogy a szubjektíve nem is sok benne?
Nagyon, nagyon sok benne a szubjektíve nem. Tehát nem arra utalok, én pontosan ezt mondom, tehát hogy nagyon sok benne a szubjektíve nem. Ha az objektív listákat nézzük, vagy az objektív mutatókat nézzük, akkor az látható, hogy inkább így ez az alsó-közép régióban, vagy a középső harmadnak a második felében helyezkedik el Magyarország. Ez a versenyképességi jelentésünkből, a termelékenységi jelentésünkből, nagyjából az összes, a fenntarthatósági jelentésünkből szintén van egy ilyen kompozit index. Ugyanez a kép rajzolódik ki, hogy bizony itt versenyképességi szempontból van még mit tenni.
Váltsunk néhány szót a 2022-es esztendőről, ugyan már említést tettél arról, hogy a inflációs jelentésben milyen gazdasági növekedési kép és milyen inflációs pálya rajzolódik ki, de hát mégis jövőre választások lesznek, nyilván ilyenkor mindenki erről összpontosít, és számos kormányzat ígéret fog majd megvalósulni. Ha ezeket nézzük, valamint a hatályban lévő továbbra is ösztönző programokat, akkor magas nyomás visszatér 2022-re?
Ugye a magas nyomású gazdaság az egy olyan közgazdasági koncepció, ami ugye a 70-es években indult el, és mi a magas nyomású gazdaságnak a koncepcióját, azt nagyon jogosnak gondoltuk a nagy válságot követő időszakban. Tehát ez a magas nyomású gazdaságnak ebben van egy ellentéte. A magas nyomású gazdaság ellentétét úgy nevezik, hogy hiszterézis. Bocsánat, most egy csúnyak, idegen szót hoztam be. A hiszterézis az azt jelenti, hogy van egy pálya, amin megy egy gazdaság. Kap egy nagy negatív lökést, van egy nagyon csúnya recesszió, és utána soha többet nem fogja tudni behozni azt az eredeti pályáját. Tehát nem tudunk visszatérni az eredeti növekedési pályára. Sokszor még a növekedési rátánk is tartós károkat szenved. És Magyarország egy tipikus esete volt ennek a hiszterézisnek, meg az a helyzet, hogy azt tanítja nekünk a történelem, hogy a recessziók döntő többsége az hiszterézissel végződik. Tehát nem feltétlenül tudunk visszatérni arra a pályára, sőt az esetek döntő többségében a világországai nem feltétlenül tudnak visszatérni arra a pályára, amin korábban jártak. És egy ilyen időszakban...
Igen, de ez a válság, bocsáss meg, hogy megszakítalak, ugye nem endogén, mint ami volt például 2008-2009-ben, hiszen ezt egy koronavírus okozta gazdasági sokk váltotta ki. Ez együtt a kérdés továbbra is az, hogy mondjuk jelenleg itt van egy 4000 milliárd forintos hiány, ami azért tetemes összeg, és ez mind elméletileg ugye a gazdaság szereplőinek a megsegítését szolgálja.
Én szerintem most implicit válaszolok erre, tehát hogyha volt egy olyan recesszió 2009-ben, amikor nagyon jelentős volt ez a tartós gazdasági veszteség, és ezt a tartós gazdasági veszteséget, ezt egy magas nyomású gazdaság ezt gyógyítani tudta. És ennek a folyamatnak nagyon jó, hogy szemtanúi lehettünk. Most a kérdés az, hogy van-e, tehát hogy mondjam, közgazdaságilag érdemes-e egy ilyen nagyon jelentős keresleti nyomást fenntartani a gazdaságban, amikor ennyire gyors a kilábalás, mint amit az elmúlt időszakban láttunk.
És?
Hát ezzel kapcsolatban vannak érvek, ellenérvek. Mi egy picit talán itt az óvatosabb ponton állunk, és hát az egyensúlyi szempontból ugye az inflációnak az emelkedése az ugye arra késztette a monetáris politikát, illetve a monetáris tanácsot, hogy lépjen ezzel kapcsolatban. Tehát úgy gondolom a monetáris irányultságnak a megváltozása az elmúlt időszakban beinduló kamatemelési ciklus, illetve egyéb lépések, a mennyiségi lazításnak a visszafogása, swap eszközöknek a finom hangolása, az azt jelzi, hogy a monetáris politika az feltétlenül...
Fel sem merem tenni azt a kérdést, hogy kinek van igaza, hát nyilván jegybank képviseletében elsősorban a korábbi jegybank üzeneteket fogod megerősíteni, de hát kétségtelen, hogy magasabb a hiány az Európai Uniós mértéknél, az államadósság, az adósságráta is elszaladt. Mennyire látod ezt a következő időszakban, és lekockázatosak nem tudod, hogy visszahozni egy normál pályára, hiszen azért tetemes számokról beszélhetünk.
Azért összességében egy nagyon fontos üzenet, hogy bár nemzetközi összevetésben magas lesz a költségvetési hiánya, akár a jövő évben is, miközben a gazdaság egy élénk növekedési pályát mutat, de az adósság ráta az, az továbbra is csökkenni fog. Tehát ugye ebben, erre különben ráadásul ugye egy, az alaptörvényben is
nem,
van.
Nem olyan combosan csökken ez az adósság ráta. Egyébként ebben a szituációban mi a fontos? Tehát inkább az üzenet, hogy csökken, annak ellenére is, hogy magasabb a hiányszint, tehát a nagyjából növekedéssel tudunk kinőni ebből a pályából?
Szerintem az egy nagyon, tehát a változásnak az iránya azért az nagyon fontos, és azért megváltozott a világ abból a szempontból, hogyha megnézzük, hogy milyen államadóság rátával ketyegnek az országok. Tehát ugye még ugye 2008-9-ben Magyarországon egy nemzetközi összevetésben is magas adósságráta volt, most az elmúlt időszakban hát fölénk nőttek nagyon sok ország adósságrátából, tehát most már nem tűnik ez annyira kiugróan magasnak, mint amennyire mondjuk a pénzügyi gazdasági válság 2008-2009-es időszakában ez annak tűnt. Szerintem a változás irányának mindenképpen örülni kell, tehát az, hogy az adósságráta csökken, de még egyszer mondom, tehát az alaptörvényben rögzített kötelezettség, hogy ha nő a gazdaság, akkor mérsékelni kell az adósságrátát, tehát ennek a feltételnek maximálisan eleget tesz a jelenlegi költségvetési pálya.
Van még hátra pár percünk, a legutóbbi 59. közgazdász vándorgyűlésen is több szekcióban szóba jött a magyar euró bevezetésének kérdésköre, arra kérlek, András, ismertesd a jegybanknak az álláspontját.
Egy jegybank eddig is következetesen azt állította, hogy mi elkötelezettek vagyunk az euró fenntartható bevezetése mellett, és a fenntarthatóság alatt azt értjük, hogy a társadalmi jólétét is növelő bevezetése mellett. Azért az euró bevezető országok tanulságait, tapasztalatait mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos levonni, és az a fajta ilyen heuréka, vagy nagyon nagy messiás várás, amit ugye sokan az euróval kapcsolatban kialakítanak, hát az azért korán sem látszik igazolva.
Tehát nem biztos, hogy révbe érünk az euró bevezetésével?
Nem, szerintem előbb fontos... kell révbe érnünk, és utána kell bevezetnünk az eurót. Tehát szerintem egy jegybank összes kiadványának ez az üzenete, hogy előbb reálgazdasági felzárkózás, termelékenység, versenyképesség, alacsony munkanélküliség, és akkor be lehet vezetni az eurót.
Ha ez nincs meg teljes egészében, az euró nem segít ehhez?
Hát nézzük meg megint, azt mondom, azokat az országokat, akik talán nem jártak annyira jól az euró bevezetésével.
Balti államok például jól jártak, Szlovénia jól járt, nem?
Igen,
Szlovákia.
Szlovákia szerintem már egy kérdőjeles, tehát hogyha megnézzük, hogy 2015 óta mondjuk hogyan alakul a relatív fejlettsége, akkor az látható, hogy inkább csökken. Balti államok azért jártak jól, nem az euróval jártak jól, hanem olyan digitalizációs programot csináltak, olyan versenyképes gazdaságot csináltak, aminek meglett az eredménye, hogy ebben mi az euró szerepe, hát én nem feltétlenül gondolom azt annyira kritikus tényezőnek, de hogyha megnézzük például, akkor folytatva a sort, akkor Görögországot, Portugáliát, Spanyolországot, Olaszországot, mennyire tekinthető ott fenntarthatónak a monetáris rezsim, vagy mennyire segíti ez a fajta monetáris rezsim az ő tartós gazdaságén.
Ugye... Nagyjából egy Magyarország méretű ország, ami példa lehet, tehát akkor egy 10 milliós lélekszámú ország, ott a Portugália az, ami esetleg ilyen minta lehet, tehát érdemes vizsgálni? Vagy ebből szempontból teljesen jelentéktelen, hogy mekkora az ország mérete?
Mi minden egyes adatot komolyan veszünk, majdnem azt mondom, hogy mindegy az ország mérete, talán inkább a fejlettsége az lehet, hogy nem mindegy. Tehát én azon az állásponton vagyunk, hogy kell az euró érettség. És az euró érettséget, ebbe ugye nincs vita, csak ugye az euró érettséget korábban nagyon szűk nominális kritériumok alapján mérték. Tehát amit a kamatokkal, az inflációval, az árfolyamnak a stabilitásával, és van még egy deficit és államadóság, igen, persze a fiskális részekkel mértek. De ez nagyon kevés. Ez nagyon kevés ahhoz, hogy egy gazdaságnak az optimális valutaövezethez való csatlakozás érettségét mérjük. Nekünk ez a fő mondásunk. És különben, hogyha megvizsgáljuk a közgazdasági vitákat, akkor ők is azt mondták, hogy ezek a nominális kritériumok szépek, de messze nem elegendők akkor, amikor azt vizsgáljuk, hogy egy ország euró érette. Nagyon fontos például, hogy mekkora termelékenységbeli szakadék van a nagy meg a kis vállalatok között. Mert nem mindegy, hogy például az a KKV szektor, az meg tudja-e oldani azt a fajta helyzetet, ami elé majd az euró bevezetése fogja őket állítani. És Magyarország ebből a szempontból is úgy látszik, hogy hosszú út előtt áll, de ez az út, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert mindig azt mondjuk, hogy fenntartható felzárkózás kell. És fenntartható felzárkózási pályán, ami végigmegyünk, amit az összes kiadványunkban hangsúlyozunk, akkor euróérettek is leszünk. Tehát a kettő egy irányba
mutat. Mekkora az a reálgazdasági fejlettség, amivel beléphetünk az eurózónába? A jegybankban ti ezt hogyan méritek? Mi ez mérjük?
Van egy számításunk, ez, ugye az eurozóna átlagának a 90%-át gondoljuk annak.
Tehát az nagyjából Olaszország vagy Spanyolország fejlettségű... Nagyjá... Ha már említjük őket egyébként.
Legyen inkább az... Csehország. Igen, 94% körül, tehát Csehország már relatív fejlettségben. Más tényezőknek is meg kell felállni, tehát kell megfelelő fiskális mozgástérrel rendelkezni, kell megfelelő makroprudenciális mozgástérrel rendelkezni. Tehát nagyon fontos, hogy meg kell lenni azoknak a nemzeti kézben lévő gazdaságpolitikai manővereket, engedélyező mozgástereknek, amivel egy zónán belül is megfelelően tudunk reagálni a minket ért kihívásokra. Ha most, ezek nincsenek, akkor, akkor
most nem. Nagyjából ugye vagyunk 70-75%-on fejlettség tekintetében, hát akkor ez még hosszú idő betelik. Mondjuk, hogyha növekedés van, akkor minden van, nem?
Hát minden a versenyképességen múlik, és a termelékenységen múlik. Ha sikerül a versenyképességbe is termelni, és most nem a WEF meg az IMD rangsorokra kell gondolni, hanem a magyar gazdaság szerkezetét egy olyan fenntartható növekedési pályára sikerül állítani, akkor ez a következő 10 évben bekövetkezhet egy gyors reálgazdasági felzárkózás. Hogyha nem sikerül, akkor pedig benne ragadunk a közepes fejlettség csapdájába. Sajnos erre van több példa.
De ezt már egy már következő műsor alkalmával fogjuk kibeszélni. Lejárt a műsorunk, egyébként nagyon izgalmas beszélgetés volt, és köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, megtiszteltél bennünket. A napvendégetet Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket éjjel-nappal.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.